A bűn, mint értékvesztés, dr. Varga Lajos Váci segédpüspök előadását hallják, amely 2015-ben hangzott el.
Tisztelt konferencia, tisztelt gyülekezet! Ezt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy a bűn, mint érték tévesztés. Másként is lehet fogalmazni, a bűn, mint értékvesztés. Amikor egy katolikus pap elkezd beszélni valamilyen morális témáról, akkor végeredményben kettős kiindulása van. A teológián tanult filozófia történetet, és ennek következtében van egy filozófiai gondolkodása is, aztán tanult teológiát, és ennek következményeként van egy teológiai jellegű gondolkodása is. Sőt, azt is mondani kell, hogy amikor a Bibliát, a Szentírást kezünkbe vesszük, akkor végeredményben szembesülünk a saját életünkkel, vagy a saját történelmünkkel. Tágabb értelemben is annak a világnak a történetével, amelyben éppen benne élünk, minek következtében a Bibliának a tanítását alkalmazni kell az adott történelmi körülményekre, és ennek is megvan a maga következménye, mindig új és új szempontok alapján szemléljük azt az igazságot, amely benne van a Szentírásban. Amennyiben a bűn kérdéséről, vagy valamilyen morális kérdésről beszélünk, a kiinduló pontunk egyszer egy filozófiai erkölcstan, mert hiszen a filozófusok is gondolkodnak arról, hogy mi az az ember, a másik kiinduló pontunk nyilván egy teológiai erkölcstan, egy biblikus erkölcstan, és azt hiszem, hogy akár melyik nézőpontot nézzük, mind a kettőnek az alapvető kiinduló pontja az ember. Tudnélik az, hogy mit gondolunk az emberről, hogyan definiáljuk ezt a kérdést, hogy mi az az ember. Mondhatnám, antropológiáról van szó, filozófiai, teológiai, biblikus antropológiáról. A józan emberi ész is beszél a bűnről, mert a társadalom elítél bizonyos cselekedeteket, és ez vonatkozik nyilvánvalóan azokra az emberekre is, akik soha életükben semmiféle filozófiai rendszert nem ismertek meg, de azokra az emberekre is, akik soha életükben kezükben nem vették a Bibliát, a Szentírást, egyszerűen azért, mert minden ember bizonyos társadalmi körülmények közepette éli az életét, és ennek következtében találkozik olyan normákkal, amelyeket az adott emberi társadalom, mondhatnám, eléje él, avagy megkövetel tőle. És ezért a filozófiai vagy teológiai rendszerektől függetlenül is létezik többnyire egy-egy társadalomban egy elfogadott morál. Annak a gondolkodásnak, amelyet mi magunkénak vallunk, tehát kiinduló pontja az ember, mit gondolunk az emberről, hogyan gondolkodunk róla, és ezzel kapcsolatban a tézisünk, hogy az embert az Isten az életre teremtette, alapvető módon a Bibliának az a tanítása, hogy az Isten azért hívta létbe az embert, hogy éljen, és ez az embernek a rendeltetése. Ha tovább gondolkodunk azon, hogy hogyan kell megfogalmazni azt, hogy mi az a bűn, akkor két alapvető kiinduló pontot találunk, az emberi értelem az igazságnak a megismerésére irányul. Ennek van egy komoly következménye, többek között az, hogy például léteznek tudományok, mert meg akarjuk ismerni azt a világot, amelyben mi magunk is élünk. Persze olyan következménye is van, hogy vannak teológiai rendszerek is, mert értelmezzük mondjuk a Szentírást, a Bibliát emberi értelmünkkel is. Tehát az emberi értelem az igazság megismerésére törekszik, és ennek következtében erkölcsi normarendek is alakulnak ki. A másik alapvető tézisünk, hogy az emberi akarat a megismert jóra irányul. Amikor az ember cselekszik valamit, annak az aktusnak, annak a cselekedetnek van valamilyen célja, és az a cél, amire a cselekedet irányul, magában foglalja az emberi megismerő képességet, mert az ember valamit jónak ismert meg, és magában foglalja az emberi akaraterőt is, ami egy lelki képesség, és azt mondjuk, hogy akkor van helyén az ember, ha a valóságnak, valóságnak megfelelően megismeri egyszer önmagát, megismeri a saját környezetét, és megismeri azt a világot, amelyben él. Amennyiben van az embernek egy helyes ismerete, és az akarata a megismert igazságra, mint jóra irányul, akkor erkölcsösen tud cselekedni. Katolikus viszonylatban ezt a következőképpen szoktuk egy mondatban megfogalmazni, hogy az erkölcsös cselekvés a létviszonyokhoz való alkalmazkodás. Ebben benne van a teljes teológiai ismeret is, mert hiszen azt valljuk, hogy Isten ennek a világnak a teremtője, és a teremtés rendjével megszabta azokat a létviszonyokat, melyek közepette az embernek élnie kell. Ha az ember helyesen ismeri fel saját értelmével azokat a létviszonyokat, amelyek a teremtés rendjében megvannak a Teremtő Isten által, és akaratával arra a jóra irányul, amit a Teremtő Isten elébe adott a teremtés által, akkor megvalósul az erkölcsös cselekvés, melyet fogalmazhatunk így, hogy nem más, mint a létviszonyoknak a tudomásul vétele. A bűnt többféleképpen lehet megfogalmazni. Olyan cselekvés, mely nem követi a létviszonyokat. Aztán tovább menve, a bűn törvény sértésként is felfogható, hiszen a természet rendjében valóban vannak törvények. Fizikai törvények, kémiai törvények, biológiai törvények, a társadalom együttéléséből, vagy a nemzetek együttéléséből fakadó törvényszerűségek. És végezetül a bűnről azt kell mondanunk, hogy amennyiben valaki elköveti, akkor érték tévesztése van, mert amire a cselekvés irányult, nem képviseli azt az értéket, amely pozitív érték, és amely benne van a teremtésnek a rendjében. Most itt következik a nagy kérdés, hogy akkor miben van az embernek a rendeltetése ezen a földön, ebben a világban. A mai ember, én azt gondolom, hogy amennyiben értéket keres, az érték tévesztése legfőképpen abban mutatkozik meg, hogy az élvezetet keresi, és nagyon primitív példákat fogok most mondani. Lehet keresni az élvezetet például az étkezéssel, és amikor egy cukorbeteg nem tartja be azokat az orvosi utasításokat, amelyeket meg kellene tennie azért, hogy egészséges állapotban maradjon, akkor igenis értéktévesztése van, mert a saját egészsége helyett az élvezetet keresi. Na de ugyanígy ez a dolog összefügg teljesen spirituális, lelki természetű dolgokkal, mert fel lehet tenni a kérdést, hogy a drogok élvezetesek? Igen, élvezetesek. Csak hogy ezek a drogok kibontakoztatják-e az embert szellemi értelemben? Kibontakoztatják-e az embert materiális, biológiai értelemben? Élvezetet okoznak egészen nyilvánvaló, de amire használják, hogy valamiféle belső, lelki állapotba, örömteljes állapotba eljusson az ember, erre azért nem alkalmasak, mert az alapvető értéket, magát, az életet nem védik. Tehát hiába élvezetes, ott alapjában véve egy értéktévesztésről van szó. És azt gondolom, hogy a mi társadalmunknak talán ez a legnagyobb problémája, hogy miben vannak az igazi értékek. És hát a vallásosságnak itt nagyon szigorú törvényei vannak, mert ha kimondom azt, hogy egy teremtett világban élünk, ahol a létezés rendjét a Teremtő Isten szabta meg, ami kiolvasható ennek a világnak a rendjéből, akkor szigorú törvényekhez vagyunk kénytelenek alkalmazkodni. Most számomra is egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy a Szentírás, a Biblia, hogyan fogalmazza meg az embernek a rendeltetését ebben a világban? Miben látja ezt? És elővettem egy könyvet, Hans Walter Wolfnak a könyvét, az Ószövetség antropológiája címet viseli ez a könyv. Ugye mondtam, hogy az erkölcsi rendszerek alapjában véve abból indulnak ki, hogy mi az az ember, hogyan kell az embernek élni, mi az embernek a rendeltetése, mi az embernek a célja. És a következőképpen foglalja össze ez a könyv a 25. paragrafusában, az ember rendeltetése című paragrafusában az emberről szóló ismereteinket a Bibliának az alapján. Azt mondja, hogy himnuszokból, jogi rendelkezésekből és az első emberekről szóló történetekből, történetektől elkezdve a proféciánk, a deuteronomista közepén és a nagy történetíráson keresztül egészen Jób viszontagságáig, a prédikátor kötelezettségéig és az apokaliptikus eszkatológiáig a különböző teológiai gondolkodású formák nem hagynak kétséget arról, hogy Jáve az Úr megmentője, bírája az emberiségnek, és egyben védelmezője is a teremtett embernek. Mi tehát ezeknek a különböző irodalmi formákban megírt biblikus kijelentéseknek a útmutatása az emberre vonatkozóan? Hát a Biblia azt mondja, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy éljen. Nagyon magától értetődőnek tűnik, de ha arról gondolkodunk, hogy az élet védelmével kapcsolatban mennyiféle kérdés merülhet fel, kezdve a születéstől a halálig, akkor bizony nem is olyan egyszerű kérdésről van szó. Azt hangsúlyozza a Szentírás, hogy az Isten az embert élő lénynek teremtette, és az Isten óvni akarja az embert az idő előtti haláltól. Aztán, amikor például olvassuk az Ószövetségi Szentírásban egyiptomi Józsefnek a történetét, a következő kijelentést olvashatjuk: de most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, ugye eladták őt testvérei, mert azért küldött engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Tehát a történelmi eseményeket is ezen keresztül érti a Szentírás, hogy, hogy Isten hogyan védelmezi az életet, még akkor is, amikor netán egy-egy ember kifejezetten bűnös, József testvérei, mert eladták testvérüket rabszolgának. A végén még világosabban megmagyarázza. Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten azt jónak tervezte, hogy megtegye, ahogyan az ma van, és egy nagy nép életét megtartsa. Mondhatnám a Bibliának, a Szentírásnak az alapján, ha el akarunk igazodni, hogy mik az értékek, akkor többek között az életet kell nagyon nagy értéknek tartanunk. Mondhatnám az újszövetségi Szentírás is nyilván ezen az alapon gondolkodik, amikor például arról beszél, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek kell, mert hiszen az orvos az életet védelmezi, és tulajdonképpen az üdvösség kérdése is az életnek a kérdése, az örök életnek a kérdése is, amit végeredményben az előző előadás is nagyon szépen kibontott előttünk. Mi az a másik érték, amit a Szentírás ide sorol, alapvető értéknek, ami az ember rendeltetésében benne van? A másik értéke, hogy szeressen, és minden gyűlöletet legyőzzön. Erre a célra irányul az ember embertársához való viszonya. Az egyik ember másik fölötti uralma nem felel meg rendeltetésének, hanem vesztének jele, állapította meg a Prédikátor könyve. A jávista az ember embertársához való helyes viszonyát felesége felismerésének ősi képében mutatta fel, a férfi szerelmi örömújongásával véget ér az egyedül lét nyomasztó érzése. És az Ószövetségi Szentírás ehhez hozzáteszi, hogy az embernek szeretnie kell, el kell fogadnia embertársát, ezek közé tartoznak az idegenek is, és szól az Ószövetségi Szentírás arról, hogy még az urak és a rabszolgák kapcsolata is utat talál a szeretetnek, és szól a teljes szolidaritásról, és ebben a legszegényebbnek is részük kell, hogy legyen. Ember mondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Ez Mikeás profétának a szava. A harmadik érték, amire az Ószövetségi Szentírás felépíti az embernek a rendeltetését, az az uralkodás. Már itt is szó került ugye a szeretettel kapcsolatban az uralkodásról, hogy lehet uralmat gyakorolni saját embertársaink fölött is, de ez nem rendeltetése az embernek, annál is inkább, mert Isten gyakorol fölöttünk uralmat. Az embernek az uralom tekintetében nem az embertársaira vonatkozik a rendeltetése, hanem azokra a teremtményekre, amelyek a világban találhatók. Az élő lényekre, állatokra, illetve az élettelen világra vonatkozik ez az isteni parancs, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. Nagyon fontos dolog ebben a tekintetben, hogy a világban nagyon sokféle lehetőség van, és az is előfordulhat az emberrel, miközben ebben a világban helyet foglal, hogy a lehetőségek uralkodnak el az emberen. Fordítva kell lenni a Biblia szerint, az embernek kell uralkodni a lehetőségeken. Egy nagyon egyszerű biblikus példa, hajtsátok uralmatok alá a földet, lehet csinálni szőlőművelést. A szőlőművelés következménye például a bor. részegítő ital. Lehetőséget is ad az ember számára, orvosok is foglalkoznak vele, hogy például a vörösbor milyen hatást vált ki az emberből. Tehát lehet pozitív hatása is. Noé atyánk azonban a bor hatása alatt tehetetlenül kiszolgáltatva feküdt szemérmetlen fiai előtt. Ez a tehetetlenség, ez a kiszolgáltatottság azt jelentette, hogy fordítva használta a dolgot. Nem ő uralkodott a teremtés lehetősége fölött, hanem a lehetőség uralkodott ő fölötte. És ebben a tekintetben nem tudta megvalósítani azt az uralmat, ami Istentől szándékolt lett volna. Ezen felül ez volt már ugye a harmadik dolog, amiben a Biblia az embernek a rendeltetését látja. A negyedik dolog az embernek a rendeltetése, hogy az ember az Istent dicsérje. A mi felfogásunk szerint ez következik egyszerűen abból a tényből, hogy Isten teremtményei vagyunk, de netán, ha valaki nem lenne vallásos beállítottságú, akkor is van egy dolog, amit beláthat Isten, talán Isten hit nélkül is. Mégpedig az, hogy a Biblia, amikor erről a dologról beszél, akkor úgy mutatja be az embert, mint aki segítségre szorul, segítségre szoruló lény. Például így fogalmaz, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, Istenre vonatkozik, és az emberfia, hogy gondod van rá. Ez az egyik Zsoltárnak, a 8. Zsoltárnak az 5. verse. Attól függetlenül, hogy Isten dicséretére hívja az embert, olyan kontextusban mutatja őt, akinek szüksége van egy külső segítségre is, ahhoz, hogy az ő életét sikeresen végrehajtsa, és a Teremtőnek a dicsérete az bizony ebből is folyik. És azt kell mondani, hogy ahol Isten dicsérete elmarad, ott az ember nem ismerte fel a feszültséget saját gyámoltalansága és adottságai között. A bűn, mint értékvesztés, például ugye az öröm helyébe, vagy a boldogság helyébe oda teszi az élvezetet, mint abszolút értéket, milyen következményekkel jár. Én azt hiszem, hogy az első következménye a bűnnek a magányosság. Többek között elzártság az Istentől. Aztán ez az elzártság bekövetkezik más oldalról is, többek között az emberek részéről is. Gondolok a házassági morálnak, vagy a szexuál etikának egy nagy arányú átalakulására napjainkban. Hát például mi az, hogy szingli életmód? Hát az tulajdonképpen elszeparálásom egy másik embertől. Tehát a bűnnek a következménye az valami Istentől való elzártság, elzártság egy másik embertől, elzártság a társadalomtól, és a bűnnek a következményét azt úgy lehet definiálni, hogy az valamiféle bezártság is. Valamiként bezártság az illetőnek a saját személyiségébe, és neki azon túlmenően lehet, hogy nincs semmije. Aztán, hogyha tovább gondolkodunk róla, hát például a bűn ennek következtében rabság is. Függőség valamitől, az értéktévesztés, az értékvesztésnek a következtében, függőség valamitől, ami nem érték, ami az embernek az életét nem védelmezi. Aztán a bűn, hát bizony átcsaphat szenvedélybe is. A szenvedély pedig a rabságnak a legnagyobb megnyilvánulása, mert tudjuk, hogy onnét nem igen van menekvés. És főként azok a bűnök, amelyek ma terjedőben vannak, kábítószer fogyasztása, hát az bizony szenvedély is, és mihez vezet? Hát az életnek az elpusztulásához vezet, az nem az életnek az élvezetéhez vezet, hiába élvezet címén keresi valaki. Tehát a szenvedély egy olyan végső bezártság, ami elvezet a tökéletes és teljes pusztulásban. Magába zártság is, mert hiányzik az emberi életből az orientáció, az értékekre való ráirányulás. És aztán önpusztítás az élvezet által, azt hiszem, hogy eleget utaltam rá, lehet ilyen az étel által, lehet a drog által, de lehet a szex által is, ital által is, internet által, és én nem tudom még miket lehetne itt összegyűjteni. Tehát tulajdonképpen a bűn egy olyan valami, amikor az ember saját rendeltetését, Istentől való rendeltetését, amit Isten a teremtés rendjében megszabott, elveszíti. Isten ellenes bűn is, az embernek önmaga ellen való vétsége is, vétség nagyon sok esetben a közösség ellen is, azt mondhatnám talán minden esetben, mert ha a bűn magunkba zár bennünket, hogyan vagyunk közösségi lények? Van-e olyan nemzedéknek lehetősége a túlélésre, mely bűnben él? Hát nem biztos, hogy van. Olyan nemzedék, ahol elterjednek a drogok, ahol az alapvető célt eltévesztik, hogy az embert az Isten életre teremtette, hát annak a nemzedéknek hogyan van további élete, az kipusztulással ítélve, akár a szingli életmód következtében, akár a drogozás következtében, de ez nemzedékek kipusztulásához vezethet. És hát itt arra a dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a helyes irányulás az nem az élvezet, hanem az értékeknek a megtalálása, elsődlegesen az Istenben, aki az értékeknek a teljessége, de az értékeknek a megtalálása abban az értelemben is, hogy az ember ne zárja el önmagát a másiktól, hanem például tudja az életét oda ajándékozni egy embertársának, magyarul a házassági erkölcsökről beszélek. Legyen társa, legyen felesége, legyen férje, legyenek gyermekei, ne magába zárva élje az életét. Legyen hasznos tagja a saját vallási közösségének, legyen hasznos tagja a tágabb emberi közösségnek, az államnak például. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani.
A bűn, mint értékvesztés. Dr. Varga Lajos Váci segédpüspök előadását hallották, amely 2015-ben hangzott el.